Hallgassunk meg egy költeményt Erzsi nénitől.
Szolgálj szívem, csak kis kitartás, biztatom magam, még futni kell, még minden messze van. Szolgálj szívem még egy kicsit nekem, jaj, meg ne állj az út, úton hirtelen. Sok a dolgunk még, s nem mutathatom, hogy a harcot már nem bírom nagyon. És este, ha ágyamban roskadok, érzem nagyon, nagyon fáradt vagyok. Kicsit nehéz volt, jól tudott szívem, elkoptunk, de ne sejtse senki sem, higgyék csak azt, az óra jól ketyeg, nem irgalmaznak ám az emberek, csak hajtsd a vért, arcom piros legyen, frissen induljak minden reggelen, csak én tudom, ha ágyamban roskadok, estére már milyen fáradt vagyok. Szemem árkos, és ajkam szögletén a két vonás már mély lett és kemény. Sokat sírtam. Eső után a föld ilyen barázdált, csapzott, elgyötört, de ha mosolygok, mintha nap kigyúl, arcom hegy völgye lágyan kisimul. Csak este, ha ágyamban roskadok, érzem megint, nagyon fáradt vagyok. Csak kis kitartás, kip-kop, pontosan, holnap sikerül majd biztosan. A félúton szívem, jaj, meg ne állj, kip-kop, tovább és híven kalapálj. A hegynek föl kicsit nehéz az út, szív kell hozzá, de aki oda jut, a csillagok közt csillagokért ragyog. Csillagokként ragyog, csak este olyan fáradt vagyok. Sose pihentem, nem volt rá jogom, most meg megállok, s felfohászkodom. Ó Istenem, kicsit még el ne hagyj, szegény szívem, te meg csak szaladj. Csak kis kitartás, még egy hős iram, fussunk dalolva bátran és vígan. De este már a dal is csak dadog, altassatok el engem csillagok, fáradt szívemmel, uram, tied vagyok. Köszönöm.
Szeretettel köszöntöm én is az egybegyűlt gyülekezetet, a kicsiket is, és mint ez már szokás, hoztam nektek valamit, gyerekek, meg kérnélek titeket, hogy gyertek előre. Közben szeretném elmondani nektek, hogy ha elég türelmesek lesztek, akkor svájci csokoládéban részesültök az Isten tisztelet végén. Mert hogy gondoltam rátok, és Svájcból hoztam egy kis csokoládét minden gyerkőcnek. Amíg megérkeznek a többiek, hát most perhetek van, akik nem gyerekek, úgyhogy majd nézitek. Azt szeretném mondani nektek, hogy délután 4 órakor, szeretettel, ahogy Évi is mondta, szeretettel várlak titeket. Gyere, nyugodtan kend előre. Szeretettel várlak titeket. Tudjátok, hogy 10 napos reformációs úton voltunk a lelkészkarral, és szeretnék egy rövid élménybeszámolót tartani arról, hogy hol is jártunk, mit is láttunk. Egyébként ebből az útból lesz egy 6 részes előadás sorozat, amit a Bibliai Szabad Egyetem keretében fogunk majd megtartani itt Füreden, és egyébként az ország minden pontján a lelkész kollégáim, társaim ezeket az előadásokat meg fogják tartani. Mégis elég friss még az élmény bennem, úgyhogy lehet, hogy sok minden majd kopni fog addigra, meg lehet, hogy nem is mindenki tud eljönni ezekre a csütörtöki alkalmakra, bár bátorítalak titeket, sok ember van ahhoz képest, hogy egy 10 000-es városról beszélünk, Isten megáldotta a Szabad Egyetemet, próbáljátok meg támogatni a jelenlétetekkel, barátkozni az emberekkel, stb. Nagyon barátságosak az emberek. No, gyerekek, akkor egy videót hoztam nektek, kérlek, hogy figyeljétek. Kérlek, hogy figyeljétek, mert kérdéseim lesznek. Nem hosszú a videó. No, három kis történet volt. Mi volt az első? Igen? Pingvinek. Mit csináltak a pingvinek?
Menekültek a gyilkos bánának.
Hogy tudtak menekülni? Hogy tudott megmenekülni?
Úgyhogy a jégtől másik oldalára.
Összefogtak? Igen? És volt egy vezető, kitervelték, hogy mit kell csinálni, és a bálna elhunyt. Oké. Nézzük a másodikat. Mi volt a második része ennek a kicsi filmnek? Igen?
Hangyák.
Mit csináltak a hangyák? Mi volt? Ott volt egy nagy probléma, az egyik hangyának volt egy nagy problémája. Mi volt az? Jött egy hangyász, igaz? Ugye ez hangyász volt. Hangyász. És akkor a hangyászok azok nagyon jó ormányokon is kiszippantják, még a fa odvából is kiszippantják a hangyákat, és az egyik hangya bajba került, igaz? Mert fel akarta szippantani. Mit csinált a többi hangya? Ott is volt egy vezető, emlékeztek, hütyült egyet. Mit csinált a többi hangya?
Oda ment hozzájuk.
Igen, csoportba verődtek, és amikor fel akarta a hangyát szippantani, akkor elzárta az utat, és hát nem volt már levegője a hangyásznak, és eldőlt, féldőlt. Oké. Nekem a harmadik tetszik a legjobban, bár talán Bolda azt mondta, hogy szegény.
Belerózták a
díjót
az orrába.
Jaj, azok a hangya gombolya volt, ami az orrába mennek. De most a harmadikat nézzük, jó? Harmadik az mi volt? Ott is volt egy kicsi rák, ugye? Milyen rák volt ez, Feri, te biztos tudod, mert nagy tengerjáró vagy. Milyen rák volt ez? Tarisznyalák? Talán én is arra gondoltam, hogy tarisznyalák. Oké, volt sok tarisznyalák, meg volt egy picike tarisznyalák, igaz? És föntről a levegőből egy sirály, igaz? Ki nézte magának? A legerősebbet nézte ki, vagy a leggyengébbet? Szerintetek a legerősebbet, vagy a leggyengébbet nézte ki a sirály? A leggyengébbet, persze, mert az könnyű lesz elkapni. Na de mit csináltak a többiek? Ugyanazt, mint a másik két esetben. Összeverődtek újból. Felállították az ollóikat, és jól fazonigazítást tartottak ennek a sirálynak, úgyhogy nem maradták el a tolva sem. Maradt egy, azt lenyisztantották a végén. Mit tanulhatunk ebből, gyerekek? Na, mi hívő emberek, mit tanulhatunk ebből? Hogyha nem gyülekezetben lennénk, akkor azt mondanák sokan, hogy egységben az erő. De mi tudjuk azt, hogy ez kevés. Nagyon sok emberi nagy próbálkozás volt, amikor sok ember összeverődött, és mégis veszítettek. Ilyenek voltak a háborúk, stb. De képzeljétek el, hogy amikor Izrael népe elfoglalta Kánaán területét, akkor ők sokkal kevesebben voltak, sokkal kisebbek voltak, mint az ellenség. De mivel összefogtak, és volt egy vezetőjük, maga az Úr, ezért sohasem szenvedtek vereséget. Mi a tanulságunk tehát ebből a történetben? Itt vagytok 1, 2, 3, 4, Bolda már itt kint van, 5, és még van 2-nk, igaz? Sőt, 4-ünk összesen, hogy fogjatok össze. Jó? Ti szeretitek Istent? Követitek Istent? Fogjatok össze. Találkozzatok minél többet. Legyetek együtt, gyerekek. Anyának, apának rágjátok a fülét, hogy szeretnétek együtt lenni minél többet. És van egy, a legfontosabb dolgot szeretném a végére hagyni. Mindig hívjátok meg Isten ebbe a körbe, és ő soha nem engedi azt, hogy veszítsetek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Jó volt a film?
Igen.
Oké. Köszönöm szépen. Ha fiúk mondják, akkor az nagy dicséret. Köszönöm szépen. Jó. Hát drága testvéreim, nem kell kikapcsolni. Jó, majd akkor, amikor újra akkor kérem szépen. Köszönöm. Eltelt a nyár, bizonyára valamennyiünknek sok-sok élménye van a nyárról, és szívesen megosztanám én is ezt a sok-sok élményt, amit átélhettem. Talán az egyik legnagyobb élményemet engedjétek meg elmondani, az, amikor a családommal most már négyesben körbebiciklizhettük Balatont, és a legnagyobb tanulság az volt számunkra, vagy a legnagyobb tanítás, vagy a legnagyobb élmény az volt számunkra, hogy úgy sikerült felvenni egymás ritmusát. Ami azt jelenti, hogy ennek a négyes bolynak együtt kellett haladni, figyelni egymásra. Nagyon sokat tanultunk a bibliai elvekből, hogy figyeljünk egymásra, és rendkívüli módon megerősödött a családi kötődésünk egymás iránt, és én nagyon hálás vagyok ezért Istennek, és hálás vagyok azokért az ajándékokért is, amelyeket a gyülekezet tagjai külön-külön kaptak ezen a nyáron az Úrtól is. Hiszem azt, hogy Isten megerősítette valamennyiünk hitét. Talán emlékeztek rá, hogy még nyár előtt beszéltem egy néniről nektek, Kati néniről. Igen, néhányan emlékeztek rá. Kati néni küzdött azért, hogy megkeresztelkedhessen, férje pedig nem engedte. Aztán azért mondom el ezt a történetet nektek, mert az Úrnak hatalma van megváltoztatni emberi szíveket. Én egy lyukas garast nem adtam volna ezért a bácsiért. Mert annyira hihetetlen mértékben uralja őt a gonosz lélek, vagy uralta akkor a gonosz lélek őt. Szombat volt pápán, és meghallgattuk a lányát, a keresztségi meghallgatás, mert hogy ketten keresztelkedtek. Meghallgattuk őket, a néni nem mert eljönni, nem tudott eljönni, mert minden percéről be kell számolnia, hogy mit csinál. Nem tudott eljönni, de a szívében ott volt a vágy, hogy átadja életét Istennek. Ahogy meghallgattuk a lányát, és elmondtuk a gyülekezetben ezt a helyzetet, mindannyian elhatároztuk, hogy böjtölni és imádkozni fogunk, és éjszaka sok-sok ima hangzott el Kati néniért. És testvéreim, életemben nem éltem még át azt, ami ezután történt. Hogy ilyen közel jött volna Isten hozzánk, és a mi kérésünket ilyen módon hallgatta volna meg. Volt élményem az életemben, amikor valakiért imádkoztak és böjtöltek, és az, aki ellene szegült ennek, az néhány nap múlva halott volt. Voltak ilyen gondolataim is ennek a imádságnak a következményét illetően, de nem így történt. És én dicsérem Istent ezért. Mert János bácsi azon a nap, azon a reggelen, azon a vasárnap reggelen, amikor a keresztsége megtörtént Kati néninek és Mártinak, azon a napnak a reggelén olyat tett, amit soha életében eddig még nem. Életében először virágot adott a feleségének, és virágot adott az ő lányának. Soha eddig életében nem tette ezt meg velük. Istennek van hatalma ahhoz, amire mi azt gondoljuk, hogy nem lehetséges. Hogy gondolkodunk emberekről valamilyen féleképpen, és Isten minden emberben lehetőséget lát. Akiről mi lemondanánk, azokért az emberekért Isten küzd. És hogyha, ahogyan olvassuk az igében, a megtört, megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki az Isten. Itt tanultam meg ebben a történetben. És köszönöm nektek, mert akkor felhívást intéztem hozzátok, hogy imádkozzatok Kati néniért, és én hiszem, hogy többen imádkoztatok érte. Ma nagyon boldog Kati néni, hogy az Úrnak adhatta az életét. Hihetetlen ember, hihetetlen életúttal, örülnék, hogyha egyszer megismerhetnétek őt. A történet utóéletéhez tartozik, hogy egy hónapon keresztül János bácsi, aki masszív alkoholista egyetlen kortyitalat sem ivott. Ilyen Istenünk van. Tehát, hogyha bármi kételjetek lenne, hogy az életünkben van egy hatalmas Isten, akinek nem állhatnak ellen, akkor nem állhat ellene a gonosz, akkor ez a történet jusson eszetekbe, hogy ő le tudja győzni még az emberi rossz indulatot is, minden sátáni erőtnél hatalmasabb a mi Istenünk. Van ima cél is, továbbra is, mert János bácsi újra elkezdett inni, és ennek következményei lesznek nyilvánvalóan, tehát az imát ne hagyjuk abba se Kati nénéért, se az ő lányáért és szeretteiért, mert Isten annyira megáldotta ezt a munkát, amit végzünk pápán, hogy újabb kettő keresztségre való felkészítést tartok. Most ennek a családnak a két fiatalját készítem keresztségre. Úgyhogy nagy dolgokat tesz Isten. Lehet, hogy egyik helyen dolgozunk, és sok erőt teszünk be szerdai bibliakörökkel, csütörtöki bibliai szabad egyetemmel. Sok erőt mozgatunk, és anyagiakat mozgatunk meg, és Isten máshol megáldja a mi szolgálatunkat. Higgyétek el, hogy nem szabad abba hagyni a szolgálatot. Nézzük a mai igét, amit szeretnék elétek hozni. Ezt az ige szakaszt János apostol, a szeretet tanítványa írta le. Meglepően szigorú a hangreme. Rendkívüli módon radikális az üzenete. Talán ijesztő is egy picit az üzenete, amit első olvasatra látunk benne. De én szeretném elmondani nektek, hogy ezt egy olyan ember írta, aki, ahogy Ellen White ír róla, szeretetbe mártotta az ő tollát. És így gondolkodik az ő keresztény életének a növekedéséről. A János első levele 3. fejezet első versétől szeretném olvasni az igét. Így hangzik. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonló leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Mindaz, aki bűnt követett el, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Tudjátok, hogy ő azért jelent meg már, mint Jézus, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem vétkezik. Aki vétkezik, nem látta őt, és nem is ismerte meg őt. Gyermekeim, senki se tévesszen meg titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Semki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem vétkezhet, mert Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei, és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől. És az sem, aki nem szereti a testvérét. Azt mondja János apostol, hogy semmi sem változtathat azon, hogy amikor mi a keresztségben szövetségre léptünk Istennel, és az ő gyermekei lettünk, hogy ez a kapcsolat továbbra is fennáll. Talán nem vagyunk még Isten országában. Talán nem vagyunk még ott, ahova mindannyian vágyunk lenni. Talán nem jött még el Jézus, hogy felemeljen minket és elvigyen az ő országába. De Isten igéjében azt olvashatjuk János szavaival, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, ahogyan az első versben mondta. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek, és azok vagyunk. Talán sokszor ez a kétség ott van a szívünkben, hogy vajon igazán Isten gyermeke vagyok? És jönnek ezek a kérdések, ahogyan János is mondja, hogy aki vétkezik, az nem látta meg Istent. És hogy aki nem cselekszi az igazságot, az ördög gyermeke, és nem pedig Istennek a gyermeke. Szeretném elmondani nektek, hogy Isten, amikor mi szövetségre lépünk vele, ő a gyermekévé fogad minket. És amikor a gyermekei leszünk Istennek, ezen nem tud semmi sem változtatni. Ez a státuszunk. Hogyha meg kellene határoznunk, hogy a mi státuszunk hogyan néz ki a világegyetemben, akkor, és ezt a három szereplőt elhelyeznénk ebben ezen a pulpituson, akkor mit mondanánk, ha Istent, Sátánt és önmagunkat sorrendbe kellene állítani, akkor hogyan állítanánk fel ezt a sorrendet? Hát legfelül van Isten, nem? Ki a második? Kinek van nagyobb hatalma? Kinek van nagyobb hatalma? Az Isten által drága kövekből teremtett és minden bölcsességgel megáldott angyal fejedelemnek, vagy nekünk? Hadd válaszoljak egy igével. Isten igéje szerint, ez is János tollából származik, az evangéliumának az első fejezete 11. és 12. versében, ezt olvassuk. Az övéi közé jött Jézus, és az övéi nem fogadták be őt, de mindazok, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, tudjátok ezt folytatni? Hatalmat adott azoknak, hogy Isten gyermekei legyenek. Az, hogy te Isten gyermeke vagy, nem azért történik, vagy nem azért van, mert olyan nagyszerű vagy. Mert olyan kiválóan tudod teljesíteni a 10 parancsolatnak minden egyes szakaszát. Vagy az egyházi dogmákat. Nem ezért van. Hanem azért, mert Jézus Krisztus eljött erre a földre. Az életét adta értünk. És aki hisz benne, annak a szívében ott van egy olyan hatalom, amellyel ellen tud állni az ördög minden csábításának. Kérdezhetitek jogosan. Miért vannak a botlásaink? Miért vannak azok a bűnök, amelyekkel nem tudunk kiegyezni? Amelyekről Irénke itt imádkozott, hogy bűnbánattal vagyunk itt előtted, Istenünk. Igen, mert az elmúlt hét is úgy telt el, hogy vannak dolgok, amelyeket megbántunk már. Szeretnék elmondani egy álmot nektek. Egyik kedves ismerősömnek az álma, ez, aki megengedte, hogy elmondjam, és az ő történetét is elmondjam nektek. Fiatal korában a gyülekezetbe járt. A környezetében minden fiatal megkeresztelkedett már. És ő is, az ő szívében is ott élt a vágy, hogy átadja az életét Istennek. És ekkor az egyik éjszaka kapott egy álmot. Az álomban a következőt látta. Egy felhős égboltot, és a felhős égboltban egy háromszöget látott, és a háromszögön keresztül látta Jézus Krisztust az ő királyi székén ülni. Az ő királyi trónján ülni. És ahogyan látta ezt az álmot, egy fekete kéz egy váratlanul eltakarta ezt a kis háromszöget. És ahogyan elmondta ezt az álmát, hozzáfűzte rögtön a magyarázatot is. Tudjátok, mi volt az ő magyarázata? A magyarázata az a következő volt. Annyira rossz vagyok, ekkoriban már ő nagyon sok rossz dolgot tett, fegyverkereskedelem, kábítószer, minden, amit elkölcstelenség, amit el lehet képzelni, mindent megtett már. És azt mondta, hogy én annyira rossz vagyok, hogy nem üdvözülhetek. Igaz ez? Ki adta ezt az álmot neki? Isten? Nem Isten adta. Ezt az álmot Sátán adta neki. Honnan tudjuk ezt? Onnan tudjuk, hogy Sátán adta ezt, mert megint csak János evangéliumát hoznám alapul. Úgy tűnik, János foglalkozott Sátánnak a személyével. Foglalkozott azzal, hogy ki ő, milyen hatalommal rendelkezik, milyen módon próbálja elejteni az ő áldozatait. És János evangélium a 8. fejezet 44. versében, megvárom, amíg megkeresitek, ebben a versben beszél arról, hogy mi az ő legnagyobb fortéja. Nem kell nagyon sokat gondolkodnunk róla, hogy mi az ő fortéja, hiszen ő ezt használta már első alkalommal is, hogy becsapjon. Azt mondja, azt idézi János apostol, az Úr Jézust, azt mondja, ez az ige szakasz, emberölő volt kezdettől fogva, ami azt jelenti, drága testvéreim, hogyha tehetné. Ha tehetné, nem tudom, hogy olvasta bárki közületek a Játék a tűzzel című könyvet. Olvasta valaki? Aki még nem olvasta, ne este kezdjétek el. Azt azért szeretném mondani. Ha tehetné, ha hatalmaban állna, minden embert elpusztítana. Mert emberölő volt kezdettől fogva. Ez az egy szándéka van. Isten megalkotott minket, embereket, azért, hogy dicsőítsük az ő nevét. És ő azon van, hogy ilyen-olyan, bármilyenféle módon mindenkinek a gyengéje szerint a legártatlanabb területeken elejtsen minket. Ez számomra rémisztő. Ez elgondolkodtató. És különösen ennek a fiatalembernek a története, amire rövidesen rá fogok térni. Tehát emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Mit jelent ez nektek? Amikor megszólal valaki, akiben nincsen igazság, mi van benne? Hazugság van benne, hazugság, hamisság van benne. És így folytatja, amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő és a hazugságnak az atya. Mit tett Ádámmal és Évával? A legérzékenyebb pontjukon kereste meg őket. És Istennek, Isten bevelé vetett bizalmukat lerombolta. Ez a fiatal ember elkövetett egy hibát. Ő egy érzelmileg sérült ember volt. Az édesapja nem szerette, elhanyagolta családban, stb. Tehát egy érzelmileg sérült, érzelmileg elhanyagolt fiatal volt. Hadd kérdezzem, aki pszichológiát tanult, vagy tanultok, amikor valaki érzelmileg elhanyagolt ember, úgy nem szeretik, akkor milyen az ön értékelése annak az embernek? Nagyon alacsony. Nem csak úgy tud az alacsony önértékelés jelentkezni, hogy mindenki belerúg, és félrevonul, és fölvágja az erejét az illető. Úgy is tud az alacsony önértékelés jelentkezni, ezt is mindenki tudja, aki pszichológiában járatos, hogy támadóvá válik az a másik ember. Próbálja a saját értékét feljebb tornászni azzal, hogy a másikat lejjebb nyomja. Ilyen oldala is van neki. Ez a fiatal ember egy ilyen emberré vált. Elhitte ezt az álmot, úgy, ahogyan az Édenben elhitte Ádám és Éva ezt az álmot. Ő is elhitte ezt az álmot. És tudjátok, hogy mi történt? 14 éves korában megkeresztelkedett, tartott körülbelül egy évig az ő gyülekezeti élete, és jött 26 év távol Istentől. És a legmélyebb poklokat élte meg. A legmélyebb poklokat. Aztán újra Isten újra hívta őt, újra megkeresztelkedett. És azt mondjátok, hogy halleluja, hogy dicsőség Istennek, hogy kimentette őt ebből a fertőből. De itt jött a következő csavar. mert Sátán egy rendszeresen közösségbe járó embert, aki erős a proféciákban, dogmákban erős, nem a dogmákban fogja meg kísérteni. Egész másban. Látta az embereknek a hibáit a gyülekezetben. És azt mondta magában, micsoda képmutató emberek. És miután elkezdett foglalkozni az embereknek a hibáival, és egyre jobban és jobban belemerült az embereknek a gyengeségeibe, ahelyett, hogy Istenre nézett volna, az ő Istenbe vetett hite újra elhagyta őt. Vagy ő elhagyta az Istenbe vetett hitet. Ma már nem imádkozik, ma már nem olvas Bibliát, ma már újra azt mondja, hogy nem kerülhet a mennybe, mert olyan rossz ember. Sátán elérte a célját. Hogyan állítható meg Sátán hatalma a mi életünkben? Hogyan állítható meg? Erősen ellenállni a hazugságoknak. Amit mond, amilyen kísértés ér, az nem ajándék, az hazugság. Azt mondja az Isten igéjében, úgy olvassuk, az Úr Jézus mondta Jakab 4:7-ben, illetve Jézus is mondta ezt, de Jakab apostol írja le ezt nagyon erőteljesen, amikor azt mondja, hogy engedelmeskedjetek Istennek. És álljatok ellene az ördögnek, mondjatok nemet az ő hazugságainak, hogy mennyire vagy értékes, hogy a másik ember milyen. Ezeket felejtsétek el, azt mondja János Jakab apostol. Ne ezzel foglalkozzatok, hanem akkor mivel? Azt mondja, hogy ha ezt megtesszük, akkor elfut tőlünk. Amikor a szeretetre gondolunk, és hadd idézzem újra János levelének az utolsó gondolatát. János tudja, hogy mi a kulcs. A kulcs az, amit Jakab is megemlít, hogy engedelmesség Istennek. Az engedelmesség azt jelenti, hogy alázat van bennem. Az engedelmesség azt jelenti, hogy a másik emberben szeretném felfedezni a jót. Az engedelmes ember nem tud kritizálni. Az engedelmes ember azt látja, hogy ő neki sok dolga van még, amit helyre kell hozni az életében. Az engedelmes ember nem a másik emberrel foglalkozik, hanem önmagával, az önmaga dolgaival. Azt írja János, hogy erről ismerhetők meg Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Tehát, hogy én, és ezt nagyon nehéz kimondani, hogy én Isten gyermeke vagyok-e, vagy az ördög gyermeke vagyok, az annak két ismertető jele van János szerint, aki Jézus mellett tanult. Az egyik az, hogy cselekszi az igazságot, engedelmes. A másik az a szeretett tanítványnak az egyik nagy felfedezése. Azt mondja, szeretem a testvéremet. Szeretem azt, akivel kapcsolatban vagyok. Az embertársamat, testvéremet, az embereket. Erről tanultunk a szombatiskolán, igaz? Erről tanultunk. Hogy mennyire megváltozik egy embernek az értékrendje akkor, amikor a szeretet kezd el határozottan működni mi bennünk. És hogyha ez megtörténik, akkor a helyben járás valahogy megváltozik. Amikor az önzetlenség kezd el működni bennünk, akkor megváltozik az egész életünk. Hadd mutassak egy videót erről. Ez a kisfilm arról szól, hogy az életünkben, a szívünkben, ahogyan hallottuk már nagyon sokszor igehirdetésekben, van egy trónszék, és van egy kereszt. Van egy irányítószék, egy vezetői pozíció mindannyiunk életében. És Jézus, amikor beköltözik az életünkbe, akkor nagy kérdés, hogy milyen helyet adunk neki. Tekintsétek meg ezt a kis videót. Tehát az utolsó felhívás az volt, hogy dönts. És a válasz az volt, hogy nem tudok. De igazán a döntést már meghozta. Most ki lehet kapcsolni, köszönöm, Boca. Nem tudom, hogy csak a videóban volt egy, vagy esetleg mi is tapasztalunk hasonlót a mi saját életünkben. Amikor Jézus bejön az életünkbe, és megtérünk, hozzátérünk, akkor nagy kérdés, hogy ezzel a székkel mi történik. Nagyon nagy kérdés. Ketten nem lehet ülni a széken. Hogy úgy megmaradjon a saját integritásunk. Persze kell egy bizonyos értelemben, de nem Istennel szemben. Mert hogy Isten nem ember. Ő az a valaki, aki pontosan ismeri az életünket, és tudja a folyamatokat. És ehhez bizalom kell, ami elveszett ott az édenkertjében. Amikor engedjük, hogy Jézus üljön a széken, és bárcsak minél többször lehetne ez így, akkor Jézus beül a székbe. Jön és megbocsátja a bűneinket. Akkor is, ha kitúrjuk ebből a székből őt, és újra behívjuk őt az életünkbe, és újra ráültetjük a székre, de újra letoljuk a székről. Jézus újra jön, és elfoglalja a széket. De az, hogy lelkileg fejlődni tudjunk, hogy folyamatos fejlődés legyen az élet, ahogyan Péter írja, Péter második levelében, azt mondja, hogy minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez önuralmat, önuralomhoz türelmet, türelemhez kegyességet, kegyességhez testvériességet, testvériességhez szeretetet. Ahogyan János is beszélt róla, nem véletlen, hogy ezek összefüggenek egymással. Nos, hogyha Jézust állandóan kitúrjuk a őt megillető helyről, lehet, hogy ott van az életünkben, de nem a megfelelő helyen. Lehet, hogy ott van. Lehet, hogy ott van a gondolkodásunkban, a szavainkban, tetteinkben, de nem a megfelelő helyen van ott. És hozunk rossz döntéseket, és sok-sok csalódás ér minket. Hadd mondjak el egy nagyon megrendítő élményemet. Néhány héttel ezelőtt egy szabadító szolgálati megkenésben vettem részt. Egy hívő ember öngyilkossági gondolatokkal volt a fejében. Öngyilkossági gondolatai voltak neki. És beszélgettünk sok mindenről, ami ilyenkor szokásos. És a végén eljutottunk oda, hogy igazán mindent jól csinál a hitében, egy dolog kivételével. Nem tudott valakinek megbocsátani. És ez tökéletesen elég volt Sátánnak, hogy ezen a résen ő kibejárkáljon az életében. Kibejárkáljon. És az ő érzékeny lelkét folyamatosan sokkolja, és folyamatosan fájdalmat okozzon neki. Mi, akik Istent szeretjük, mindannyian érzékenyek vagyunk. De ez egy rendkívüli fegyvere lehet Sátánnak, az érzékenység. Mert hogyha ez nem megszentelt, akkor képes arra, hogy elválasszon Istentől minket, és Sátánnak teret adjon. Jézus azt mondta az ő imádságában, hogy a mi bűneink úgy lesznek megbocsátva, hogyha mi is megbocsátunk. Úgy leszünk igazán szabadok Sátánnak a hazugságaitól, hogyha mi is meg tudunk bocsátani. Drága testvéreim, az idő elérkezett. Volna még mit mondanom, de szeretném itt befejezni. Azt hiszem, hogy nagyon tanulságosak voltak ezek a kis videók, ezek a ebben található gondolatok. És én azért imádkozom, hogy Isten tudjon győzedelmeskedni akkor, amikor kijelöljük Jézus Krisztus helyét a mi életünkben. Imádkozzunk most. Ide álljatok fel. Istenünk, megköszönjük neked a te szavaidat, hogy ennyire közel jöttél hozzánk, ennyire gyakorlati módon mutatod be számunkra a veled való kapcsolat megélésének a folyamatát, a lelki fejlődésnek a folyamatát, azokat a lépéseket, ahogyan te át akarsz vezetni minket a halálból az életbe. Dicsőítünk téged az Úr Jézusért, aki életét adta értünk, aki az ő megbocsátásával és az ő irgalmával, az ő áldozatkészségével bemutatta, hogy milyen vagy, Urunk. Úr Jézus, szeretnénk behívni az életünkbe, és szeretnénk azt a helyet adni neked, ami méltó hozzád. Te ott zörgetsz az ajtón kívül, bebocsátásra válsz, és amikor bejössz, akkor velünk akarsz közösségre lépni teljes mértékben. Jó Úr Jézusunk, azért könyörgünk hozzád, hogy te szépen faragd le a mi életünkből mindazokat azokat a rossz jellemünkből, azokat a rossz tulajdonságokat, amelyek elválasztanak tőled és teret adnak sátánnak. Kérlek, bocsáss meg a vétkeinket, és amikor mi ellenünk vétkeznek, akkor taníts meg minket arra, hogy a legnagyobb szeretettel, ahogyan János írta ezt, tudjuk szeretni minden embert, aki a környezetünkben él, még azokat is, akik esetleg pletykálnak, akik a hátunk mögött beszélnek, akik rossz dolgokat tesznek és mondanak velünk kapcsolatban. Urunk, te tégy minket így sebezhetetlenné, ahogyan a te igéd beszél erről, mert nem önmagunkban van erőnk, hanem te benned, mert a tiéd vagyunk, a te gyermekeid vagyunk, és a te gyermekeidet semmi rossz nem érintheti. Dicsőítünk ezért, és így hozzuk eléd önmagunkat, családjainkat, gyermekeinket, szeretteinket, időseinket, mindenkit, aki ránk bízatott. Dicsőítünk téged, jó atyánk, ami Urunk Jézus nevében a Szentlélek által. Amen.